Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Noszek Péter, a Neszti Hungária ügyvezető igazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Köszönöm a meghívást.
Azt olvasom, hogy a magyarországi termelés 90%-a kifejezetten exportra készül az új trumpi vámháborús korszakra. Hogy készülnek föl? Vagy már fölkészültek nyilván, de hogy?
Én azt gondolom, hogy erre elég nehéz felkészülni, eleve azért, mert nem tudtuk, hogy milyen százalékos vámokat és kire fog Donald Trump kivetni. Nekünk az egyik szerencsénk, hogy ennek az exportnak egy nagy része az nem Amerikába megy. Igazából szinte semmi nem megy Amerikába. Aztán majd meglátjuk, hogy ki hogy reagál. Én azt gondolom, hogy Magyarországon így a közeljövőben nem számíthatunk különösebb nagy problémára az export tevékenységünkkel. Ez részben egyébként annak is köszönhető, hogy milyen kategóriákban vannak ezek az exportjaink.
Hova irányul az export? Ennek az a 90% hogy oszlik meg?
Ugye kicsit pontosítanék, kettő gyárunk van, ahol körülbelül 90% az export, ez a Szerencsi gyár, ahol Nescafét és Nesquiket csomagolunk, illetve a Diósgyőri gyár, ahol karácsonyi és húsvéti csokoládé figurákat. A Büki gyár, amelyik az állateledel exportban jeleskedik, ő nekik több mint 93% megy exportra. Egyébként ez messze a legnagyobb gyárunk is, és 47 országba exportálunk. Ebből kicsit nehéz lenne felsorolni, meg az idő sem lenne rá elég.
De legalább diverzifikált a cél.
Nagyon diverzifikált, és leginkább Európába. Tehát abból, azon belül is Nyugat-Európába, hogyha mennyiségileg nézzük.
Mi a jelentősebb, az állateledel, vagy az emberi élelmiszer? A szegmensen belül.
Nestlé Ungáriának tavaly az árbevétele 313 milliárd forint volt, ennek a 75%-a az állateledel. Ez abból fakad, hogy Bükön építettünk egy olyan gyárat, az elmúlt években több mint 300 milliárd forintot ruháztunk be, az elmúlt 6 évben, és ez, ennek a kapacitása, ennek az évnek a végére körülbelül 500 000 tonna lesz. Tehát ebből fakad az, hogy Európának az egyik legnagyobb, vagy a legnagyobb gyára, nem csak állateledelt, hanem bármilyen más terméket is nézünk, és ezért van az, hogy 75% a Nestlé Hungária teljesítményének, vagy árbevételének az ebből a gyárból jön. Tehát
ez
állateledel.
Kettelési célú állatokról szól, ugye? Tehát nem ipari állat.
Nem, ez kifejezetten kutya, illetve macska házi állatoknak.
Az állatainkért ölni tudnánk. Az állateledel piacon is öldöklő a verseny?
Igen. Ez egy nagyon érdekes piac egyébként. Magyarország sok szempontból unikális. Egyedül Magyarországon van olyan helyzet, hogy nem a márkázott állateledelek vezetik a piacot, hanem hogyha összerakjuk a saját márkás termékeket, tehát a különböző kereskedőknek a saját márkái. Egyébként a világon nagyjából kettő nagy versenyző van, akik uralják a piacot, az egyik a Nestlé, a másik pedig a Mars.
És ők ketten szintén Európában versenyeznek, vagy ez egy globális verseny?
Ez globális.
Az is egy globális vállalat.
Igen, abszolút. Minden országban jelen vagyunk a világban, kivéve Észak-Koreát, és ez egy globális verseny, de Európában is. Tehát gyakorlatilag, ha az összes földrajzi, tehát minden kontinens megnézünk, akkor ez a verseny, ez gyakorlatilag mindenhol egyforma, és egy kicsit valahol mi vezetünk, egy kicsit valahol ők vezetnek.
Jó üzlet állateledel gyártani, azzal kezdtem, hogy az ember az állatának előbb ad enni, mint néha saját magának.
Igen, ezt tökéletesen jól látja, tapasztaltam elég érdekes jelenségeket. Az állat, vagy inkább a házi állat, az gyakorlatilag az utóbbi időben egy pótcselekvésé is vált, és nagyon sok olyan ember van, aki gyakorlatilag olyan szinten családtagnak tekinti vagy a kutyusát, vagy a cicáját, hogy mintha a saját gyereke lenne. Ez mondjuk a Covid alatt különösen érdekes módon alakult, tehát ott nagyon sok olyan ember, család volt, aki házi állatot vett magának, a bezártságát valamilyen módon kompenzálandó, úgyhogy az utóbbi évtizedekben az állateledel az folyamatosan növekedett.
A Covid, az utána jövő háború, meg az infláció, ez az állateledel piacot nem tudta megütni, mert a mi saját élelmiszer piacunkat az megütötte, az ember elkezdte számolgatni, hogy mit mennyiért vesz. Igaz, volt benne egy olyan időszak, és amikor mindent megvett, mert azt hitte, hogy nem lesz.
Igen, ez így van. Ugye a Covid alatt ez egy igazából egy ilyen kompenzáció volt, azóta volt az egyedüli olyan időszak, én 34 éve dolgozom a Nestlénél, és mondjuk 25 éve követtem közelebbről az állateledelt is. Tavaly márciustól augusztusig volt egy olyan időszak, amikor még az állateledelnél is megállt a volumen növekedés, de azóta megint visszatértünk a növekedésbe, úgyhogy az állateledel az szerintem egy kicsit ilyen krízisálló, vagy ciklus, vagy gazdasági ciklusálló termékkategóriának számít.
Amikor találnak egy ciklusálló terméket, akkor megpróbálnak inkább arra ráállni, és elengedni azokat, amelyek bizonytalanabbak? Ez hogy csinálja Nestlé?
Hát ugye folyamatosan kell változni. Én azt szoktam mondani, hogy az én életemben egyedül egy dolog volt, ami változott, és az a változásnak a sebessége.
Gyorsult.
Óriási sebességgel gyorsult, igen. Természetesen a Nestlé is folyamatosan vizsgálja a portfólióját. Van, amihez hozzáveszünk, van, amiből kiszállunk, van, amit átteszünk mondjuk vegyes vállalatba. Igazából ez nagyon függ attól, hogy éppen milyen ciklus van, vagy hogy folyamatosan vizsgáljuk a fogyasztóknak az igényeit. Igazából ettől függ, hogy éppen melyik kategóriába teszünk bele több energiát, vagy több pénzt. Ha megnézzük egyébként a Nestlének a kategóriáját globálisan, akkor ugye mindenki azt hiszi, hogy csokoládé. Hát a csokoládé az a második legkisebb.
Mindenki azt hiszi, hogy kakaó.
Jó, kakaó, oké.
Okay.
Kakaópor, de az az igazság, hogy a csokoládé az a második legkisebb kategória a Nestlénél globálisan, a kávé a legnagyobb, utána következnek a tej és tej jellegű dolgok, ugye Európában nem annyira, de például dolgoztam a Fülöp-szigeteken, ott egy márka, egy tejpor márka, az nagyobb, mint az egész Nestlé Hungária. Úgyhogy ez a második legnagyobb kategóriánk, és a harmadik az állateledel, és utána jönnek a többi kategóriák jócskán lemaradva.
A kávé az nem egy bizonytalan piac? Néha olyan orbitális ármozgásokkal lehet a termelőknél találkozni, hogy nem nehéz elképzelni, hogy ezzel hogy lehet üzleti tervet írni.
Hát igen, az utóbbi időben üzleti tervekről úgy lehet beszélni, hogy csak hogyha megfelelően agilis az ember, tehát folyamatosan újra kell írni a terveket. Ugye nekünk két olyan kategóriánk van, ami különösen erősen volt megtámadva igazából az árfolyam, vagy az árváltozások miatt, az egyik a kávé, a másik pedig a kakaó. Az utóbbi gyakorlatilag mondjuk az, hogy 5 évben a kakaó árak azok meg 4-szereződtek, és a kávé árak pedig az elmúlt 6 hónapban, 12 hónapban 3-szorozódtak. Az az igazság, hogy azért a kávé is egy kicsit, hát én nem tudok fölébredni reggel anélkül, hogy meg nem innám a kapucsinómat, azért addiktív valamennyire, meg ráadásul ugye sok kutatás van arról is, hogy egészséges, hogyha megfelelő szinten fogyasztja az ember. Úgyhogy igen, hát nagyon nehéz árazni, nagyon fölmentek az árak, ugye valamennyit lehet hatékonysággal kompenzálni belőle, de sajnos fölmentek valójában a bekerülési költségek.
Van a kávé csésze árának egy felső határa, ami után az ember azt mondja, hogy hát áttérek valami másra, vagy nincs ilyen felső határa a kávénak?
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, ugye nagyon sok kutatást végzünk ezzel kapcsolatban is, ezt hívják ugye árelaszticitásnak, hogy mi az a maximum, amit még egy fogyasztó hajlandó kifizetni érte. Egyelőre nem értük el azt, de azt kell mondjam, hogy a kávé is, meg a csokoládé is bizonyos mértékig luxus cikkekké váltak az utóbbi időben.
Meddig látják a kávé értékláncának kezdőpontját? Látják a termelőt is?
Abszolút.
Időnként lehet olyan híreket hallani, hogy hát nem európai körülmények között termelik, de hát nem is Európában termelik. Miért lennének európai körülmények?
Igen, hát ugye ezek valamilyen módon kapcsolódnak a fenntarthatósági vállalásainkhoz is. Nagyon igyekszünk az egész értékláncot követni, nem csak kávéban, hanem kakaóban is, pálmaolajban is. Például azért, hogy az erdőirtást figyeljük, és ne vegyünk olyan beszállítóktól, amelyek erdőirtáson keresztül próbálják előállítani a különböző commodity-ket, ezért például műholddal is figyeljük. Tehát fönn van egy műhold, a Starlink nevezetű műhold, ami azt figyeli, hogy ezek a beszállítók, ezek milyen módon állítják elő ezeket a különböző alapanyagokat, és hogyha látjuk, hogy valaki megszegi ezeket a megegyezéseket, akkor azoktól egyszerűen nem veszünk.
És ilyenkor nem rázza a csengőt a pénzügyi osztály? Azért kérdezem, mert hát eredetileg pénzügyes, hogy igen. De hát megérné, nagyon-nagyon megérné. Nézzünk félre, kapcsoljuk le a műholdat egy pillanatra csak, amíg...
Nem, ez teljesen ki van zárva. Én ezért vagyok, vagy ezért is vagyok a Nestlénél 34 éve, mert nálunk ebben nincsen kompromisszum. Tehát ha mi nagyon figyeljük, abban a pillanatban, ami meg tudunk valami ilyesmit, abban a pillanatban abba hagyjuk.
Gyermekmunka, kizsákmányoló munka, ez ugyanebben a kategóriában van?
Igen. Hát ugye ez egy kicsit bonyolultabb, mert műholddal nem lehet nézni, hogy hány gyerek, bár manapság már talán azt is, de ugye itt van egy bevétel gyorsító programnak hívott programunk, ami azt próbálja megoldani, hogy ezek a farmerek, akiknek mondjuk kisebb területeik vannak ahhoz, hogy kávét vagy kakaobabot állítsanak elő, vagy termeszenek. Mi azt próbáljuk elérni, hogyha az iskola be tudja bizonyítani, vagy a szülő be tudja bizonyítani, hogy a gyerek elment az iskolába, és nem a macsetével dolgozik a kávéültetvényen, akkor nekik ezért fizetünk. Tehát így próbáljuk azt elérni, hogy ne tényleg mondjuk így, hogy fenntarthatatlan módon próbálják a családot ellátni, hanem ezzel próbáljuk azt elérni, hogy gyakorlatilag fizetjük nekik az oktatást azért, hogy a gyereket ne a kávéültetvényen dolgoztassák.
De ez az kell, hogy mindenkivel kapcsolatban álljanak. Tehát Nestlé, mint globális multicég kapcsolatban áll Salvadorban a Hozé családdal, hogy a gyerek megye iskolába?
Azért ezt ugye nem tudjuk megcsinálni, hanem ilyenkor olyan szervezetekkel együtt próbáljuk ezeket megoldani, akiknek erre bizonyítványuk van, hogy ezekre a helyekre ők el tudnak menni, ki tudják helyezni az ellenőreiket. Ettől függetlenül azért azt el kell mondani, hogy az gyakorlatilag lehetetlen, hogy itt millió ember mellé odarakjunk valakit, de amennyit lehet, azt megpróbálunk megtenni. Mert nem csak a, mondjuk így, hogy mi vagyunk a legnagyobbak, de ezzel nagy felelősség is jár.
Ezt a magatartást, ezt a versenytársaik is követik? Mert ha követik, akkor rendben van, bele van a versenybe építve, de ha nem, akkor az egy versenyhátrány.
Ez így van. Ugye azért ez egy eléggé elengedhetetlen követelmény minden nagy vállalat számára. Azt nem mondom, hogy minden kicsi is ezt csinálja. Ott mindenképpen van egy versenyhátrányunk, de azért azt talán lehet kompenzálni a gazdasági mérettel, meg gazdasági hatékonysággal. Azért azt gondolom, hogy a világon a legnagyobb versenytársaink azok próbálják követni ezeket a gyakorlatokat.
Nestlé egy globális világcég. Követi a fogyasztói trendeket, vagy alakítja a fogyasztói trendeket? Azért kérdezem, mert nekem személyesen van otthon egy legalább 40 éves Nesquik-es dobozom, ami ilyen kultikus tárgy, tehát már 40 éve is lehetett vásárolni, és nem is dobjuk ki, pedig kívül már rozsdás, de belül nem rozsdás, ezért abból kanalazzuk. Szent dolognak tűnik.
Igen. Hát azért ezek a rutinok ezért nagyon sokat számítanak az emberi mondjuk így nyugalom elérése érdekében, én is szeretek sokszor rutinokhoz fordulni. Kérdésére válaszolva, én azt gondolom, hogy fogyasztjuk is, vagy követjük is a fogyasztók igényeit, illetve alakítjuk is. Ugye a követés, folyamatosan vizsgáljuk, piackutatásokat végzünk, hogy a fogyasztók milyen irányba szeretnének elmenni, de csak hogy példát mondjak arra, hogy hogyan alakítjuk, ugye nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozottan táplálkozzunk, nagyon fontos az, hogy mennyi sót, cukrot, zsírt viszünk be naponta. Folyamatosan csökkentjük a cukortartalmát a termékeinknek, a sótartalmát és a transzsírtartalmát is, és növeljük a rosttartalmat. Na most erre tudok olyant is mondani, hogy mondjuk egy magi termékből túlzottan hamar kiveszi az ember a túl sok sót, és egyszer nem veszik meg.
És azt mondják, hogy ez nem finom, így jobb
van,
a régi.
Így van, ezért kell azt csinálni, hogy ezt szépen kell adagolni. Tehát nem lehet az, hogy a felét kiveszünk, hanem mondjuk kiveszünk 10%-ot, és két évvel később megint 10%-ot. Tehát hogyha megnézzük ezt, hogy mennyi egy Nestlé terméknek a cukorsó vagy zsírtartalma, akkor lehet látni, hogy fokozatosan csökkent. Pontosan azért, mert megtanultuk azt, hogy ha azonnal próbálkozik vele az ember, akkor nem fog menni.
Vannak földrész szerinti ízlésbeli eltérések? Ugyanazt a terméket másképp szeretik?
Óriási eltérések vannak.
De ugyanaz az ízlelő bimbó van a nyelvünkön.
Igen, meg ugyanazok a gének elvileg, de hát ugye én dolgoztam 3 kontinensen és 6 országban éltem, elképesztő különbségek vannak az ízérzékelésben, legyen az csokoládé, legyen az magi termék, tehát az a termék, amit mondjuk Magyarországon vagy Európában szeretünk, az mondjuk csúfosan megbukik, hogyha Afrikában vagy Ausztráliában próbáljuk a piacra dobni.
De miért? Az emberek máshoz szoktak? Vagy az ízlésük?
Igen,
tehát,
igen.
De akkor kellett lennie egy korábbi terméknek, amit szerettek, és akkor azt kéne megverni a piacon, de nem megy.
Igen, ez egy azért érdekes, például nézzük mondjuk a csokoládét. Én azt szoktam mondani, hogy ilyen csokoholista, nem alkoholista vagyok. Én dolgoztam egyébként az életem első 6 évében effektíve csokoládégyárakban, és a csokoládé kategóriában. Most versenytárs nevét nem fogom mondani, de az angolszárs országokban van egy nagy csokoládé gyártó cég, akiknek van egy bizonyos fajta textúrája a csokoládéjuknak. Az a textúra az angolszárs országokon kívül sehol nem jön be.
A textúra az, hogy milyen a szájban.
Igen, igen. Tehát ez a fajta csokoládé nincsen annyira finomra, mondjuk, hát konsolásnak hívják ezt a technikát, hogy milyen, mekkorák a részecskék a csokoládéban, amikor beveszi az ember a szájába. Tehát egy svájci vagy egy belga csokoládét, hogyha az ember bevesz a szájába, akkor az azonnal elolvad a nyelvén. Ez a csokoládé nem, ezt majdnem rágni kell, de amikor Ausztráliában megpróbáltuk a svájci csokoládénkat piacra dobni, akkor az egy elég nagy bukta volt. Viszont amikor az ő csokoládéjukat próbáltuk meg mondjuk Nyugat-Európában piacra dobni, akkor az meg nem működött szintén.
Tehát egyik rágni akart, a másik meg álmodozni hát csokoládéjel is közben.
És ez az, amit egyébként, tehát nem tudom magyarul, hogy lehet ezt lefordítani legjobban, de ez acquired taste-nek nevezik ugye angolul, amit az ember ezzel nő fel, ehhez szokik hozzá, és a szokás az nagy úr.
Egyik fülünkön azt halljuk, hogy minden feldolgozás, az ront az élelmiszer élettani értékén. Másik fülünkön meg azt halljuk, hogyha nem dolgoznánk fel az élelmiszereket, előbb-utóbb éhen pusztulnánk. Hol van a Nestlé a két szélső állítás között?
A kettő között próbálunk navigálni igazából. Ugye Nestlé gyakorlatilag 160, majdnem 160 évvel ezelőtt, amikor megalakult, akkor az Henri Nestlé nevezetű úriember, aki kitalálta, ő egy tápszert dobott a piacra, azért, mert a szomszéd öpatikus volt egyébként, vagy gyógyszerész, és a szomszédjukban volt egy anyuka, akinek született egy babája, és nem tudta anyatejjel, tehát nem tudta szoptatni, és szomszédok megkérték, hogy adjon valami olyan ennivalót, amitől a gyerek fel tud nőni, és nem fog elhalni. Igen, igen, igen. Gyakorlatilag ugye ez volt a Nestlének a kezdete, és azóta is ugye azt tudom mondani, hogy például a Fülöp-szigeteken, ahol 100 millióan laknak, ha ott nem lenne Nestlé, akkor valószínűleg ott nagyon sokan éhen halnának. Tehát az, hogy mi egy terméket elő tudunk állítani, például az, hogy a Fülöp-szigeteken nincs tehén gyakorlatilag. Tehát nincsen szarvasmarha tenyésztés, ott tejet csak úgy lehet szerezni, hogyha a tejporból felvizezik, és akkor ebből lesz a tej. Ugye 100 millió emberről beszélünk, 30 millió nem tud minden nap enni, viszont hogyha legalább van nekik a tejpor, és abból tudnak vízos, szerencsére az mondjuk jobban hozzáférhető, mint Afrikában, tehát hogyha tudnak belőle tejet csinálni, akkor ugye az egy alapvető élelmiszernek számít, és így tudják megoldani azt, hogy ne halljanak ilyen.
Segélyszállítmányok is mindig tejport visznek, igen, mert az nem ömlik ki, a igen, térfogat a kisebb, csak fel kell hígítani, és onnantól kezdve az tej.
És időjárás. Hát azért a trópusokat nem szabad elfelejteni, hogy ott azért nem ugyanazokkal a klimatikus viszonyokkal állunk szemben, mint itt kontinentális éghajlatnál, tehát ott azért sokkal jobban kell figyelni, mert egyébként még mérgező is lehet, vagy meg is lehet halni tőle, hogyha nem megfelelő van feldolgozva egy termék.
Arra van adatok, hogy egy ilyen világcégnek, mint a Nestlé, az élelmezés stratégiai kérdésében globálisan mekkora szerepe van? Azt mondja, hogy 100 millió ember éhen halhat, hogyha nincsen Nestlé, de ez globálisan, ez mekkora ez a szám?
Hát ezt sajnos nem tudom megmondani, nincsen rá tekintésem erre teljesen globálisan, de azt gondolom, hogyha megnézzük mondjuk Afrikát, vagy az ázsiai szubkontinenst, vagy akár Dél-Kelet-Ázsiának egy nagy részét, ott gyakorlatilag nincsenek olyan körülmények, meg olyan életviszonyok, vagy olyan gazdasági körülmények, hogy ott bizonyos alapélelmiszerek feldolgozott alapélelmiszerek nélkül fel lehetne tartani a lakosságot.
Hol termeli meg a Nestlé azt az alapanyag mennyiséget, vagy termelteti meg, amiben azután élelmiszer van? Ez globálisan, mert egy globális cég, vagy mindenki igyekszik helyben megcsinálni?
Ugye az utóbbi időben két dologra lehetett különösebb nagy hangsúlyt fektetni. Az egyik az, hogy a globalizáció az gyakorlatilag egyre kevésbé van jelen, a másik pedig a fenntarthatóság, tehát az ellátási láncnak a hosszúsága. Ha azt nézem, hogy a globalizáció ugye egyre inkább eltűnik, akkor ugye ez magából adódik, vagy ebből adódik, hogy helyileg kell megtermelni nagyon sok mindent, tehát helyi gyárakban, helyi fogyasztásra. Persze nagyobb piacok esetén, ahol mondjuk van 50-80, 100 vagy még több millió ember, ott ez azért egyszerűbb, mert ott egy gazdasági mérettel, vagy egy hatékony gazdaságossággal is össze lehet kötni ezt. Ha mondjuk egy kisebb országot nézek, mint Magyarország, nekünk ugye az a szerencsénk, hogy jó helyen vagyunk, tehát ez az exportorientáció is abból alakult ki, hogy például a Büki gyár az gyakorlatilag 3 kilométerre van az osztrák határtól, tehát onnan nagyon könnyen el tudunk érni bármilyen más országot, és ezzel tudjuk rövidíteni az ellátási láncot. És a Büki gyárban például ott a gabonának, ami az állateledel gyártáshoz szükséges, vagy szintén szükséges, annak a 80%-át a környékbeli gazdáktól tudjuk beszerezni.
A környékbeli gazdák milyen módszerrel dolgoznak? Mert egyre inkább előtérbe kerül a talaj megújító, javító, és hát bizony akkor időnként terméskieséssel is kalkuláló gazdálkodás.
Igen, igen. Hát itt nagyon büszkén tudom azt mondani, hogy van egy programunk, Lensnek hívják, ezt egy ír céggel közösen alakította ki a Nestlé, és nálunk Magyarországon van a legnagyobb terjedelme ennek az egész programnak. 13 ezer hektáron megújuló mezőgazdasági módszerekkel dolgozunk, ami azt jelenti, hogy a talajnak a kiszipolyozását próbálják ezzel csökkenteni. Kicsit egyébként nem tudom, hogy mennyire emlékszik, hogy középiskolában, vagy annak még az elején tanultunk a két és három nyomásos gazdálkodásról. Ez ennek egy nagyon modern változata. Igazából, hogy mit kell pihentetni, hagyni, milyen növényeket kell a szántóföld köré ültetni ahhoz, hogy az védje akár a víztartalmát a földnek, vagy akár megvédje a széltől, vagy a kiszikkadástól. Tehát nagyon sok olyan módszer van, amit modern technológiával, vagy modern technikával is be lehet vezetni. Nem csak, hogy fenntartható, mert az kevés, mert ugye már kicsit túl messzire mentünk ebben, hanem meg kell, hogy újítsuk, tehát vissza kell menni egy kicsikét még korábbra.
Milyen időszakra kell ilyenkor szerződni a termelővel? Mert ő meg fogja kérdezni nyilván az elején, hogy jó, a talajmegújító gazdaság miatt valószínűleg 3 éven belül kevesebbet fogok termelni. Mennyi idő alatt keresem vissza?
Igen, hát először is nem kellene, hogy kevesebbet termeljen ezáltal. Tehát, hogyha megfelelő módon használják ki ezeket a megújuló módszereket, akkor attól nem lesz kevesebb, és ráadásul közép-hosszú távon a földből sokkal többet ki tudnak hozni, azért, mert nincsen kiszipolyozva. Tehát én azt gondolom, hogy azok főleg a legnagyobb profétái ennek a megújuló mezőgazdasági technológiának, igazából ők be tudják bizonyítani a farmereknek, hogy ebből nekik már rövid távon sem lesz problémájuk. Olyanokat is szoktunk csinálni, hogy két különböző parcellából az egyiken ott megújuló, a másikon a normális standard vagy hagyományos gazdálkodási módszerekkel dolgoznak, és érdemes megnézni, hogy milyen szinten darabos a föld, vagy mennyire van ilyen, tényleg ilyen egész más az a jó kis Csernozion, ami mondjuk Nyugat-Magyarországon egy csomó helyen megtalálható, azt teljesen szét lehet, vagy el lehet rontani, hogyha ezekkel a mondjuk így, hogy intenzív gazdálkodási módszerekkel dolgoznak rajta.
A fenntartható mezőgazdaság fontosságánál tartottunk. Ilyen tényezőkkel is kell számolniuk, mint mondjuk Magyarország GMO-mentessége? Tehát figyelni kell, hogy mit vetnek? Netán vetőmag beszerzésben rálátást kell, hogy kapjanak?
Természetesen. Igen, minden beszállítónknak bizonyítani kell ezeket a dolgokat. A mi szakembereink nagyon erősen vizsgálják azt, hogy minden feltételnek megfelelnek-e. Igazából az a jó, hogyha valaki a Nestlé standardjeinek meg tud felelni, az nagyon nagy valószínűséggel nagyon sok másnak is meg tud felelni. Tehát például ugye beszéltünk a Bükk környéki gazdákról, ők nem csak Magyarországra és a Bükki gyárba tudnak szállítani, hanem azért, mert ezeken a szűrőkön átmentek, ezért más nyugat-európai országokba is könnyen tudnak eladni a saját termékeikből.
Milyen termékfejlesztésben gondolkodnak? Tehát azt látom, hogy időnként változik, és beszéltünk az elején arról, hogy nem minden jön be. Mi az irány?
Hát a Nestlé 1,7 milliárd svájci frankot költ egy évben kutatásfejlesztésre. Egy egész hálózat van arra, hogy ezt a kutatásfejlesztést minél erősebben próbáljuk megoldani, és minél erősebben próbáljuk nyomni. Ezek jelentenek egészen alapvető, például Alzheimer elleni gyógyszerek, vagy Alzheimer elleni táplálkozásnak a kifejlesztését, vagy különleges betegségekre vonatkozó dolgokat. Ezen kívül, hogy tudunk olyan termékeket előállítani, amelyek segítenek a legmodernebb orvostudomány táplálkozási oldalához is.
Tehát amikor kiírnak egy diétát, akkor arra lesz egy olyan termék, amit igen, a Nestlé gyárt, és az orvos azt írja, hogy Nestlé 22.3.
Hát ilyen nincsen. De... Ugye ez, van ilyen üzletágunk, amit úgy hívnak, hogy Nestlé Health Science. Ők például olyan termékeket állítanak elő, ami Crohn disease-es betegeknek, tehát gyakorlatilag más nem is tudnak enni, mint ezeket a tápszereket, de például rákból felgyógyuló betegeknek is vannak olyan tápszerek, ami kifejezetten segíti azt, hogy minél hamarabb a szervezete fel tudja venni a normális működési módszereket, de mondjuk ez kifejezetten a tápszerek, vagy a csecsemő tápszereknél is. A többi termékeknél azért azt nem lehet mondani, mondjuk egy Magi terméket, vagy egy Nesquiket az orvos fog felírni. Tehát ezek inkább csak mondjuk így, hogy a normális napi fogyasztáshoz szükségesek, és ezért itt megint szeretném kihangsúlyozni, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás az nagyon fontos. Nincsen rossz étel, csak túl sok valamiből.
De tudnak egy világcég, amely abból él, hogy a termékeit eladja, tud olyan ajánlást adni, hogy Nesquikből maximum 2 pohárral
igen,
naponta?
Igen, igen.
Ez olyan sorsrontás.
Ráírjuk ugye a termékeikre, hogy mennyi a javasolt napi fogyasztási adag. Ez minden termékre rá van írva. Ezen kívül van egy olyan, hát ez egy eléggé mondjuk vitatott kérdés Európában, van ez az úgynevezett Nutri-Score nevezetű, mondjuk egy ilyen piros lámpás, vagy piros-zöld-sárga lámpás kodifikáció, amit a termékeinkre rárakunk, A, B, C, D, E betűkkel, és pirostól a zöld színig, ami azt jelenti, hogy például amelyik piros színű, azt is lehet inni, vagy enni, vagy inni, de abból mondjuk megfelelő sokkal kevesebb mennyiséget.
Olyat miért érdemes gyártani, amiből sokkal kevesebb mennyiséget lehet csak inni, mert szeretik?
Hát tehát én azt gondolom, hogy nem érdemes úgy meghalni, hogy az ember nem evett svájci csokit. De abból azért nem szabad 3 kilót megenni naponta, hanem jobb, ha 2 kockát eszik az ember, és ezt azért rá kell, hogy írjuk a termékre.
A nem beteg embereknek szóló fejlesztések, azok mire irányulnak? Az ízlésünkre?
Egyrészt igen, tehát a Nestlének van egy olyan szabálya, amit úgy hívunk, hogy 60-40, tehát bármilyen új terméket piacra dobunk, annak legalább 60%-os tetszést kell elérnie, tehát ha annál kevesebb, akkor azt nem fogjuk piacra dobni.
Akkor sem, ha iszonyú jól sikerült, és mindenki nem azt mondja a cégben, hogy de hát ez remek.
De a cég az nem számít, itt a fogyasztó számít, tehát nekünk a fogyasztók. Tehát én azt szoktam mondani, hogy nem én vagyok az átlag fogyasztó. Tehát, hogy én nekem valami tetszik, vagy nem, az nem azt jelenti, hogy mi nekünk azt piacra kell dobni, vagy sem. Hanem ott meg kell csinálni rendesen a piackutatást, és a fogyasztóknál minimum 60%-uknak kell, hogy jobban szeressék a mi termékünket, mint a másikat, vagy az új termékünket, mint a régi termékünket.
Nagyon bevált terméken. Érdemes valamit fejleszteni? Azt szokták mondani, hogy ami nem romlott el, azt nem kell megjavítani.
Igen, igen. Ez egy teljesen jó amerikai vagy angol mondás. Én azt gondolom, hogy minden terméknél valamiféle innovációt bele kell vinni a dologba. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a terméket magát meg kell változtatni, de legalább a csomagolóanyagot vagy a csomagolását 2 dolog miatt is, egyrészt ugye a fenntarthatóság miatt, tehát hogy minél több olyan csomagolóanyag legyen, ami újra feldolgozható, vagy újra használható, másrészt pedig ugye a fogyasztóknak az ízlése az olyan szempontból is változik, hogy mondjuk milyen színű, amit éppen a fogyasztók modernnek és újnak találnak, vagy milyen anyag, nem csak a fenntartatóság miatt, hanem egyáltalán, hogy mi az, ami jobban érdekli őket, vagy ami jobban beindítja a fantáziájukat. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog. De ha azt nézem például, ugye a fogyasztói szokások azok olyan szinten is változtak, hogy nem tudom, hogy a flexitáriánus kifejezés az megvan-e, hogy nem. Ez micsoda. Tehát ugye vannak a vegetáriánusok, meg vannak a flexitáriánusok. Én magam is flexitáriánusnak tartom jó magam, mert kevesebb húst próbálok enni, és több zöldséget, gyümölcsöt, illetve olyan termékeket, és nekünk van egy ilyen új termékcsoportunk, vagy relatíve új, kb. 4-5 éves, amit úgy hívunk, hogy Garden Gourmet. Ezek kifejezetten vegánoknak vagy vegetáriánusoknak is jók, mert nincsen benne semmilyen állati fehérje, tehát növényi alapú termékekről beszélünk.
Ilyenkor gondolkoznak azon, hogy azok teljes értékűek tudnak lenni, mert mindig, amikor igen. vegán, vegetáriánus, flexitáriánus, hogy most egy igen. kifejezést is, amit imént tanultam, bedobjak, azt mondják, hogy bizonyos fehérjéket nem lehet csak úgy magunkhoz venni, akkor viszont vegyészkedni kell, hogy ezt honnan szedjük be.
Ez így van, és akkor itt jön amit az előbb kérdezett, hogy mi az feldolgozásnál, mi az, ami még jó, és mi az, ami már nem. Ugye ezekkel kell tényleg balanszírozni, hogy mi az a feldolgozási fok, ami még nem teszi tönkre a különböző termékekben a tápértékét, tehát hogy azt minél jobban meg tudjuk tartani.
A feldolgozási fok csökkentése az automatikusan az eltarthatóság rovására szokott menni, vagy nincs ilyen összefüggés?
Van, tehát például nem csak a feldolgozás mennyiség vagy mértéke, hanem mondjuk a csomagolás is. Tehát például a szerencsi gyárunkban a világon az először a Nestlén belül piacra dobtunk egy olyan Nesquik kakaóport, ami papír csomagolásban volt. Ennek az eltarthatósági ideje körülbelül a felére csökkentette azt, amit a korábbi műanyag csomagolás megengedett.
És hogy fogadják az ilyen újításokat a vevők? Azért kérdezem, mert tényleg van egy 40 éves Nesquik alumínium dobozunk igen, otthon, igen. aminek az a sajátja, hogy abban bármeddig eláll.
Igen.
A támadás túlél.
Sajnos nem áll el abban sem. Azért
jó, sok helyen áll.
Én ittam, ugye a Nescafét azt 1938-ban találták ki. És én ittam egy második világháborús Nescafé ilyen műanyag, vagy nem, bocsánat, ilyen fém, tehát hasonló, mint az önök Nesquik doboza, ez egy ilyen
katonai túlélő csomagban
uh-huh. benne volt, és én ittam olyat.
Milyen volt?
Teljesen ízetlen volt, de semmi baja nem volt. Tehát a kávé gyakorlatilag, hogyha az nem megy mondjuk penész bele, és ebben a kis konzervben volt. Ez légmentes volt, tehát ezt meg lehetett inni, csak minden íz, ami a kávéra emlékeztet, az kiment belőle. Szóval azért örökké nem lehet semmit sem eltartani, kivéve a mézet, amennyire tudom. Ugye az egyiptomi szarkofágokban is találtak mézet, aminek semmi baja nem volt, de élelmiszert azt nem lehet örökké eltartani. Viszont az, hogy ez milyen élvezhető igazából az számít, hogy mondjuk egy kakaópornál, ugye abban nincsenek általában összetevők, ami olyan szintű problémát okozhatna, hogyha megissza az ember, hogy tényleg beteg lesz tőle, de az ízérzékelés, vagy pedig az, hogy milyen jó érzése van az embernek azután, amikor megitta, azért az változhat akkor, hogyha egy lejárt termékről van szó.
Amikor egy cég, a Nestlé, egyrészt a felelős fogyasztásra is súlyt helyez, hogy nem lehet mindenből bármennyit. Másrészt, mivel egy cég növekedési feladata is van, akkor ezt hogy tudja kiegyensúlyozni? Tehát állandóan fogyasztásra biztat bennünket, mérsékelt fogyasztásra biztat bennünket, és akkor a pénzügyi osztály megint rázza a csöngőt, ezt hogy csinálják?
Hát én szerintem azért a Nestlénél a pénzügyi osztály is megfelelő módon van edukálva arra, hogy vannak határok. Én azt gondolom, hogy ezt hozzátartjuk a Nestlé értékeihez, hogy mi Magyarországon is ugye minden 10 háztartásból 9-ben van valamilyen Nestlé termék. Nem az a lényeg, hogy minél többet fogyasszanak mennyiségben, hanem az, hogy ha nézzük a piaci versenyt, akkor a mi termékeinkből többet fogyasszanak, ami azért lehet, mert jobb az íze, jobban néz ki maga a termék, jobb a tápértéke, és megfelelő áron tudjuk ezeket adni.
A terméknek kell jól kinézni, vagy a csomagolásnak kell jól kinézni? Azért kérdezem, mert az emberek általában mindig a szép csomagolást igen. veszik le a polcról, de igen. akkor még nem látják, hogy mi van benne, igen, azt, igen. hogy ez jól néz ki.
Igen, de amikor egyszer kibontotta, és nem néz ki jól a termék, akkor nem valószínű, hogy még egyszer meg fogja venni. Tehát mind a kettőnek jól kell kinézni. Például nézzük az állateledeleket, ott érdemes megnézni némelyik reklámunkat. Tehát én nagyon sok állateledelt ettem egyébként. Ezek mind emberi fogyasztásra is alkalmasak, csak ugye az a furcsa bennük, hogy semmi fűszer nincs benne, semmi só nincsen benne, tehát ez az organoleptikus érzet, az nulla gyakorlatilag.
De ellennénk vele.
De abszolút ellennénk vele. Igen, én voltam olyan tényleg szuper prémium állateledel gyárunkban, ahol gránátalmától kezdve a bélszínen keresztül mindent beleraknak az állateledelbe. Nagyon-nagyon drága, tehát ez még jóval drágább, mint az emberi fogyasztásra való termék, de úgy is néz ki. Tehát az ember meglátja, mondjuk a tévében a gurmé reklámunkat, akkor szerintem szívesen bele is kóstolna a macska eledelbe.
Hogy lehet macska eledelt tesztelni? Az emberi eledelt értem, fókuszcsoport, igen. bekötött szemmel megkóstoltatnak 10 terméket, a végén kijön, hogy melyik a legjobb macskákkal, ezt hogy csinálják? Igen. Meg az egy önálló állat, vagy az, hogyha nem tetszik, kimegy.
Ez így
és
van.
Nem jön vissza 2 napig.
Ez azért érdekes, mert kutyával sokkal nehezebb, mert a kutya mindent megeszik. Tehát én voltam olyan kutatóközpontunkban, Franciaországban van egy, ahol hát gyakorlatilag egy kennel, kutyák is vannak, meg macskák is, jó sok, és például a macska eledelt azt úgy tesztelik, hogy mint a galambduc, van egy csomó lyuk, és mindegyikben más eledelt raknak. És ugye azt nagyon egyszerű látni, hogy ha az egyik ez elfogy, akkor az azt jelenti, hogy azokat szeretik a macskák, és ez eléggé eklatáns különbségek vannak ezekben, tehát amikor ott voltam például ebben a kutatóközpontban, akkor jól lehetett látni, hogy mondjuk a 6 darab különböző ételből 2 hozzá se nyúltak, a másik 4-et azt meg mind megették.
De ilyenkor macska és macska között is van különbség, szóval a kóbor cirmi azt ugyanazt szereti, mint a szomszéd királyi angóra macskája?
Igen, mondjuk nem vagyok egy igazi macska szakértő, de azt azért...
Mert azt mondta, hogy az emberek azok nem ugyanazt szeretik nem. a világon, jól igen. lehet az ízlelő bimbójuk ugyanaz, meg a fajunk is ugyanaz.
Igen, igen. A macskáknál ott inkább mondjuk így, hogy egyénre szabott, tehát ott a macskának a génjei is meghatározzák. Egyébként a macskák és a kutyák között is vannak olyanok, amelyikeknek a DNS-ük nem egyforma, és ugye ott is vannak ilyen kifejezett tápszerek, amit csak állatorvosok írhatnak fel, vagy olyan vitaminok, vagy olyan ásványi anyagok, vagy olyan tápanyagok vannak bizonyos termékekben. Általánosságban azt lehet mondani, hogy ugye a macskáknál is, hogy hát a kutyák, azért mondom, azok nagyjából kevésbé válogatósak, tehát a cipőtől kezdve mindent megesznek. Viszont a macskáknál van az, hogy van, amelyik mondjuk a bárányból készült dolgokat szereti, a másik meg a halból, és még macskáknál is van olyan, amelyik egyáltalán nem eszik halas dolgokat. Úgyhogy ezeket igazából ezt a gazdáknak is ki kell tapasztalniuk, hogy a macskájuk éppen melyik állateledet szereti legjobban.
Hogyha az embereknél eljön az az idő, hogy egyre kevesebb hús fogyasztunk, akkor az a macskáknál ezek szerint sose fog eljönni?
Hát ugye vannak olyanok, érdekes módon, ugye azért a macska is, meg a kutya is gyakorlatilag mindenevők, ehhez képest vannak olyanok. Az emberek nagyon próbálják átadni a saját szokásaikat, vagy a saját elképzeléseiket az állatoknak is. Tehát vannak vegán macska és kutya eredelek is.
Akkor azt kell gyártani, ha van ilyen szegmens a piacon,
igen,
akkor csinálni kell.
Hát mi nem nagyon gyártunk, mert mi a kiegyensúlyozott táplálkozásban hiszünk a macskák és a kutyák esetében is. Úgyhogy ezért aztán a mieinkben mindenféle benne van, de ez tény, hogy ez egy trend szintén, ugyanúgy, mint hogy az embereknél is ez egy trend, hogy próbálnak átállni a növényi alapú táplálkozásra.
Csak egy elméleti kérdés, egy globális élelmiszeripari cég termékeiből, ha csak azt használnánk, meg lehetne csinálni egy kiegyensúlyozott étrendet? Vagy mindenképpen időnként ki kéne menni a mezőre és letépni egy csomó nyers füvet?
Én azt gondolom, hogy nem lenne elég. Tehát semmelyik túl tudnánk élni, csak nem ideális lenne. Én azt gondolom, hogy nyers zöldséget, nyers gyümölcsöt, ezeket mindenképpen fontos néha enni. Hozzátartozik tényleg a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz. Azt is azért hozzá kell, hogy tegyem, hogy például mondjuk ezeknél gabonapelyheknél, amit reggeliző gabonapelyheknél, amit állunk, ott is például próbáljuk a rost mennyiséget, vagy az, hogy teljes kiörlésű gabonából legyen. Tehát ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a mi termékeink is könnyebben beilleszthetők legyenek ebbe a kiegyensúlyozott diétába.
Ilyenkor figyelik azokat a hozzászólásokat, amelyek gastroinfluencerek, étkezési tanácsadók, külön szakmák vannak már erre, ostorozzák például a pelyheket, és minden átkot rászornak, hogy igen, ez milyen szörnyű?
Igen, hát ugye az MDOS, ez a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, ez egyik partnerünk. Velük közösen csinálunk különböző programokat, meghallgatjuk a tanácsaikat, nem csak Magyarországon természetesen, hanem világszinten is. Mondjuk én őszintén az influencerekben annyira azért nem hiszek, mert általában ők nem szakemberek. Tehát azért sokkal jobb, hogyha az ember elmegy egy MDOS-hez vagy orvosokhoz, akik igazából értenek hozzá, és ezt tanulták, és ezt gyakorolják naponta. Úgyhogy mi inkább velük dolgozunk, illetve a saját kutatóbázisunkkal és a kutatóinkkal.
A gyárakat kell fejleszteni Magyarországon, vagy ez a termelékenység, meg ez a termelés mennyiség az elegendő?
Hát én remélem, hogy fogjuk tudni fejleszteni a gyárainkat. Ugye nem mindegy, hogy melyik kategória, ezt már az elején is ugye említettem, hogy az állateledel az ugye folyamatosan növekszik. Ráadásul ugye nekünk jó a pozíciónk, a hatékonyságunk, tehát 300 milliárd forintot fektettünk be a Büki gyárba az elmúlt 6-7 évben, és megemeltük az outputot, tehát a mennyiséget, amit ott tudunk gyártani, körülbelül 150 ezer tonnáról most már 500 ezerre. A szerencsi gyárunk is úgy alakult, hogy most körülbelül 40 ezer tonna a kapacitás, tavaly gyártottunk is olyan 35 ezer tonnát, és ezért korábban ez a gyár is inkább ilyen 25 ezer körül mozgott, mert a kávé is olyan kategóriának számít, ami növekszik, ami egyre inkább kedvelt a fogyasztók által, ami most ugye, ha megnézzük a magyar ipart, akkor az egyik nehéz ágazat az a csokoládé. Tehát gyakorlatilag Magyarországon már nincsen nagy csokoládégyár. Ez még annak idején az Átkosból az egész csokoládéipar, ahogy ki volt alakítva, volt egy nagy központ Győrben, egy Budapesten, meg egy Szerencsen, de egyik se volt elég nagy ahhoz, hogy bárki, aki megvette, ebből egy gazdaságos méretet ki tudjon alakítani. Úgyhogy igazából nagy csokoládégyártás nincsen, csak manufaktúrák Magyarországon, tehát ilyen 1-2 ezer tonnáról beszélhetünk, és ez egy olyan ágazat, ami ugye a kakaóbab árának a növekedése miatt is, ahogy említettem, egy kicsit ilyen luxus cikké vált, tehát a Diósgyőri gyárban ott nem tudjuk növelni egyelőre a kapacitásunkat.
Amikor nincsen üreges figura, magyarán Csoki Mikulás szezon, akkor mit csinál a gyár? Készletre termel?
Igen, tehát gyakorlatilag mi mindig egy szezonnal előbb indítjuk a termelést, tehát a tavasszal, amikor a húsvét van, akkor kezdjük el a karácsonyi figurákat, és amikor a karácsony van, akkor meg a húsvéti figurákat. Azért itt több millió darab termékről beszélünk, ami azt jelenti, hogy ez a szezonalitás, ugye ezeknek a termékeknek általában a szabadtosság ideje egy év, tehát ez azt jelenti, hogy bőségesen az a 2-3 hónap, amíg egyrészt ugye áll is a gyár egy kicsit nyáron, amikor éppen egyik szezon sincsen, és a másik pedig, hogy pont így tudunk rá fölkészülni, hogyha megfelelően 1-2-3 hónappal előtte már legyártjuk ezeket.
Szabadosságról jut eszembe, számtalanszor olvastam fiatalabb koromban, amikor kibontottam a csokoládét, és fura színe volt, hogy a terméken az elszíneződést a kakaó vaj, ha jól emlékszem, igen, kiválása okozza, élvezeti értékét nem befolyásolja. Igen. Van még ilyen, hogy kiválik a kakaó vaj a
van,
terméken?
Ez a tárolástól függ csak.
Tehát a és gyártás... tényleg nem befolyásolja az élvezeti értékét?
Én szerintem egy kicsit, tehát azt mondanám, hogy csokoládé, de amiatt, hogy ugye megváltozik az egész textúrája, tehát a kakó vaj kiválik a terméken, mert sajnos melegben tárolják, és ezt nem bírja, tehát ugye melegben tárolják, felolvad, utána újra megszilárdul, és az egésznek a textúrája más lesz, amikor az ember beveszi a szájába, és a nyelvén elolvad. Szóval azért a csokoládé az egy érzékeny termék. Itt például ugye hozzá kell tennem, hogy trópusokon egész más receptúrával kell, hogy gyártsuk a csokoládét, mert hogyha ugyanaz...
Hiállóbra kell csinálni?
Igen, pontosan.
kevesebb kakóval, vagy valami üzleti titok, hogy hogy kell hőállóra csinálni, nem, ez, nehezebb rágni?
Nem, ezt meg lehet nézni a csomagoláson is, mert ugye ráírjuk a receptúrát, hogy ezek a trópusi receptúrák, ezekben mindig több a növényi zsír.
Az is rá szokott írva lenni szinte mindenre, hogy vigyázzat, mert a termék nyomokban földi mogyorót tartalmazhat. Igen. Ezen sokat gondolkoztam, hogy miért van a földi mogyoró mindenhol ott?
Azért, mert ugye a földi mogyoró allergia az egy halálos allergia.
Azt értem, de a gyárakban miért van minden ott?
Ja, nincs ott, de bárhonnan belekerülhet. Ez ugyanolyan dolog, hogy bizonyos vírusok, vagy akár a ugye beszéltünk a GMO-ról, hogy az még a szél is elviszi. Tehát itt ahhoz, hogy a felelősséget kizárjuk, ezért muszáj ráírni, hogy ha csak nincsenek laboratóriumi körülmények, olyan is van egyébként, vagy vannak nekünk halál meg kóser termékeink is, amit ugye csak az imám vagy a rabbi tud beazonosítani, vagy bizonyítványt adni hozzá. Tehát ahhoz, hogy mi ráírhassuk, hogy valami 100%-ig biztos, ahhoz nekünk olyan körülményeket is kell biztosítani, és hogyha nem tudjuk, akkor nem fogjuk ráírni.
Tehát akkor gyakorlatilag ilyen elszigetelt űrtechnikával kell, kifelé fújó levegővel, tehát úgy, mint egy laboratórium, igen. Úgy kell csinálni?
Igen.
Kicsit megdrágítja a terméket.
Hát igen. Igen.
Vagy kell csinálni. Olvastam és mondta is, hogy több mint 30 éve van a Nestlénél. A Nestlének van valami programja a dolgozói megtartására. Manapság az emberek nem szoktak egy munkahelyen 30 évig lenni, elér egy jó pozíciót egy olyan vállalatnál, mint a Nestlé, és megkeresik egy másiktól, a konkurenciától tipikusan.
Igen, igen. Hát engem sem hagytak azért állandóan nyugodtan, engem is sokszor megkerestek. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan programunk van, ami szerintem egy olyan karrier lehetőséget nyújt, ha az ember a Nestléhez csatlakozik, amit nem minden más cég tud megadni. Jó, ehhez persze kellenek olyanok is, hogy mondjuk nálunk a család, a feleségemmel mi 34 évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy belevágunk ebbe a világjárásba, de azért én teljes mértékben tiszteletben tartom azt, aki nem akar elköltözni az utcájából sem, hanem egész életében ott akar lenni, és azt is elfogadom, hogy valaki nem tud 34 évig ugyanazt csinálni. Ehhez képest ugye én 3 kontinens, 6 ország és 12 különböző pozícióban voltam, úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez nekem nagyon változatos volt az életem, de ehhez ezt a kompromisszumot családilag bevállaltuk, hogy mi akkor megyünk és oda, ahova a Nestlé szeretne engem küldeni.
Jó, de az elején látszott, hogy ennek különböző világpozíciók után...
Nem. Hát tehát... sose tudtam, hogy én sose gondoltam volna, hogy odáig el fogok jutni a Nestlében, ahova eljutottam. Olyan ambícióm nem volt sosem, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Igazából én mindig csak azt néztem, hogy az a munka, amit rám bíznak, az a legérdekesebb legyen akkor abban a szituációban, ahol vagyok. És persze mindig beletettem minden szívemet, lelkemet, úgyhogy ezért sikerült oda jutni ahova. És hát azt gondolom, hogy Nestlénél az is egy nagy érték, hogy az, hogy milyen az ember útlevele, az nem számít. Tehát sose kérdezték, hogy oké, lehet, hogy az első találkozáskor, hogy melyik országból jöttem, csak azért, hogy be tudjanak azonosítani, de utána már teljesen mindegy, hogy ki kicsoda, honnan jött, mi a háttere. Igazából, amikor az ember ezt a fajta karriert bevállalja, akkor egy kicsit olyan, mint a diplomatáknál, hogy én mindig úgy éreztem magam bármelyik országban, hogy a Nestlé nagykövete vagyok, és a Nestlé értékeit képviselem, úgyhogy közben a sajátjaimat meg nem adom fel.
Mondjuk elképzelhető, hogy ezt csak azt mondják, hogy most a magyarországi vezér helyett Szingapurba érdemes menni, mert ott van valami probléma, amit meg kell oldani?
Abszolút. Egyébként ez azért érdekes, mert 2016-ban volt arról szó, hogy pont Szingapurba fognak küldeni, de aztán az nem jött össze.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt egy órában Noszek Péter, a Nestlé Hungária ügyvezető igazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.